Köszönöm a hallgatóságnak, hogy beáldozták ezt a délutánt, és remélem nem fognak csalódni. Hát tényleg a villámokról szeretnék mesélni, úgyhogy gyorsan mutatok néhány incsiklandozó képet. Tele van ilyenekkel az internet, úgyhogy ha rákeresnek, akkor egy milliót látnak. Nem könnyű egyébként villámokat fotózni, de láthatóan mégis egy elterjedt hobbi, mert sok tízezer fényképet lehet letölteni. A nagyobb vulkánkitörések környékén figyelhetők meg ilyenek, meg természetesen a viharoknál. Tehát ezeket mind jól tudjuk, és mind elbűvölőek, és mi is csak csodálkozunk, amikor egy szép nyári zivatar idején ezekkel találkozunk. Persze a fizikája is érdekes, és elég régóta kutatják, úgyhogy pár szót majd a történetről is mindjárt fogok mondani. És a lényeg pedig arról szólna, hogy annak ellenére, hogy legalább 200 éve intenzív kutatásnak a tárgya, még mindig meglepően keveset tudunk róla, és még mindig meglepően sok a nyitott kérdés. A magas objektumokba gyakran csapnak be, itt az egyik az ugye a híres riói, az a Corcovado, az a nagy szobor, ami ott egy ilyen elkapott szép pillanat, a másik az az Eiffel-toronyba éppen belecsapó villámot ábrázol, de vannak nálunk is lelkes fotósok, tehát itt föl lehet ismerni a parlament fényeit és Budapestnél is, hogyha megfelelők a körülmények, akkor ilyen szép képeket láthatunk. Persze ezek a villámok, ezek léteznek, amióta az emberiség létezik, és természetesen a korai elképzelések, azok az ijesztő tulajdonságai miatt, azok mindig valamiféle mitológiához kapcsolódtak. Most remélem, hogy működik a hálózat, mert itt mindenképp szeretném megmutatni, hogy ilyen érdekes, nem működik a hálózat? Érdekes, mert nekem előjött már, de akkor úgy látszik, hogy...
Van egy pici rész.
Ja, van egy pici rész? Ja, így át lehet húzni?
Úgy látszik.
Ó. Oh. Bocsánat, itt a technikai malőrér, de inkább azt csináljuk.
Nem fog.
Hát, hogyha rákattint az ember, egy ilyen érdekes címeket talál a Wikipédián, hogy a viharoknak és a villámok isteneinek a listája, és itt amikor elkezd az ember nézni, akkor kiderül, hogy minden földi területen és minden kultúrában, ugye hát nálunk nyilván senki emlepődik meg, mit tudom, ilyen nevek láttam, mint a Zeus vagy mondjuk Thor. Ezek a számunkra ismerősök, de az aztán igazán meglepő, hogy bárhol járunk a világon, ugye mindenhol a kínaiak koronként különböző mitológiai istenségeknek tulajdonították a villámok keletkezését, és Afrikában, óceánban, bárhol, szóval vicces dolgok bőven találhatók az interneten. De természetesen a tudományos megismerés az haladt előre, és az első, most ezt nem értem. Nem értem, hogy mi ez a furaság. Nem könnyű. Tehát az 1800-as évek, illetve az 1700-as éveknek az első felében az elektromosságtannak az alapvető dolgait azt kezdték megismerni, tehát már tisztában voltak vele, hogy léteznek olyanok, hogy negatív és pozitív töltések, ezeket szét lehet választani, aztán újra lehet egyesíteni, majd itt lesz egy pár kísérlet a végén, amit már akkoriban tudtak produkálni, és viszonylag korán fölmerült az ötlet, hogy már csak a formai hasonlóság miatt is azok a szikrák, ami keletkeznek a töltés, megosztás és újra egyesülés, rekombináció során, ezek a szikrák rendkívül hasonlóak a természetben megfigyelhető villámokig, de elég sokáig kérdéses volt, hogy valójában ezeknek tényleg ugyanilyen elektromosságtani eredete van-e. nyugati kultúrkörben ugye Franklinnek tulajdonítják az első bizonyító erejű kísérletet, ami hát valójában tulajdonképpen történelmileg nem teljesen korrekt, mert ő valóban elvégezte ezt a híres kísérletet, ami számos művészeti alkotásnak lett a tárgya, ugye amikor egy sárkánnyal föleresztett egy darab fém drótot, és aztán levezette a felhőkben, felhők fenekén található elektromos töltést, aztán állítólag egy kulcs lógott ennek a végén, a kulcsra rákötötte egy szigetelő sejemszálat, és ezen tartotta a sárkányát. A tudománytörténészek egyébként sokszor megkérdőjelezik, hogy ezt a kísérletet valójában végrehajtották, de kétségtelen tény, hogy az első komoly leírás az ő nevéhez fűződik. Pár héttel a kísérlete után, ami egyébként 1753-ban történt, egy ismétlés következtében ez a Georg Wilhelm Richman, ez egy német nevű fizikus, svéd állampolgár volt, és Szentpéterváron volt aktív. Ő megismételte ezt a kísérletet egy fatális eredménnyel, ugyanis a leírások szerint ő épp egy tudományos ülésen az elektromosságot taglalta, amikor is megdördült az ég, és ugye előkészítette már a saját mérési berendezését, úgyhogy hazarohant a szolgával együtt, és sikeresen ők is levezették a szobába a villámot, de annyira sikeresen, hogy itt nem nagyon látszik, hogy sikerült neki egy gömbvillámot csapdába ejteni, ami aztán fejbe kólintott és meg is halt. Úgyhogy ez egy ilyen szomorú kísérlet volt, hát a villámokkal óvatosan kell bánni. És az is történelmi tény, hogy a Franklin féle kísérlet előtt egy francia tudós egyébként Franklin leírása alapján szerkesztett egy kísérletet, vagy állított össze egy kísérletet, amikor egy hosszú fémpózna segítségével sikerült tényleg elektromosságot levezetnie a föld felszínére, és így szikrákat keltenie. Aztán ezután következik egy hosszú időszak, amikor mindenféle eszközökkel próbálkoztak. Ez a jobb oldali kép, most egy nagyot ugrok. Az időben ez egy modern kísérleti elrendezés mutat, amivel tanulmányozzák a légköri töltési viszonyokat. Ez praktikusan azt mutatja ez a kép, hogy milyen szikrákat lehet kelteni egy olyan rakétával, amit függőlegesen föllőnek egy viharfelhő fenekére, ami maga után húz egy több kilométeres vékony részdrótot. Tehát ezzel gyakorlatilag ilyen hasonló kísérleteket lehet végrehajtani. Most a villám detektálás az persze mindenkit érdekel, mert ugye az érdekessége és a szépsége mellett egy csomó környezeti veszélyt is jelentenek. Tehát például a Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján az rendszeresen közöl ilyen térképeket. Ha rátetszenek kattintani a met.hu-ra, akkor ott a radarkép mellett ott vannak ezek a villámok is. Most azért mutatok egy ilyen régit, mert megnéztem a mai nap, meg tegnapi nap, amikor néztem képeket, egyetlen egy darabot nem lehetett látni, úgyhogy ez egy kicsit unalmas lett volna. Itt lehet látni ezeket a zivatalfrontokat, amik a villámkeltésnek ugye a fő ismert forrásai. Most hogyan működnek ezek a detektorok? A földi felszíni detektálásnak az az alapja, hogy egy ilyen villámkisülés az egy nagy rádió, nagyon intenzív rádióimpulzus kelt, ráadásul egy rendkívül érdekes frekvencia tartományba. Nevezetesen ez a frekvencia tartomány, ez a nagyon alacsony frekvenciájú rádió hullámoknak a tartománya, amit mindjárt látni fogunk konkrét ábrán, hogy ez mit jelent. És ennek az a specialitása, hogy az ilyen frekvenciájú rádióhullámok azok rendkívül lassan csillapodnak a légkörben. Tehát ellentétben például az URH adással, ugye, hogyha néhány kanyart megteszünk Budapest határán kívül, és akkor kedvenc rádióállomásunk az rögtön kiesik, a villámok által keltett alacsony frekvenciás rádióhullámok azok tulajdonképpen képesek többször megkerülni a Földet. Ez annak a következménye, hogy az úgynevezett ionoszféra, ami egy körülbelül 100 km magasan helyezkedik el ugye a légkörnek a tetején, és a föld felszín közötti réteg, ez egy ilyen üregrezonátorként működik, tehát egy ilyen waveguide, tehát az azt jelenti, hogy itt a visszaverődés, többszörös visszaverődés miatt ez rendkívül nagy távolságokat képes megtenni jelentős csillapodás nélkül, és követi a földnek a görbületét. Ez lehetővé teszi a távolsági villám észlelést meglepően egyszerű technikával. Itt látható egy villámdetektor, ami a Országos Meteorológiai Szolgálatnak történetesen szegedi állomásán van felszerelve, de még egy ennél egyszerűbb eszköz is képes ennek a detektálására. Nem kell hozzá más, csak egy 5 méteres drót, ami antennaként működik. Ezt az ember beköti egy viszonylag jó hangkártyába, ahol csak az analóg digitál tulajdonságát használjuk ki ennek a hangkártyába. Kell hozzá egy GPS a pontos időzítéshez, és egy megfelelő szoftver, és ezzel lehetővé válik, hogyha az ember 30-40 detektort a Föld megfelelő pontjain elhelyez, tulajdonképpen a globális villám észlelés, és a globális villám lokalizáció. Többfajta algoritmus létezik arra, hogy hogyan lehet több detektor által mért jelből meghatározni kilométeres pontossággal és mikroszekundumos időbeli felbontással a villámoknak a helyét és az idejét, tehát a megfelelő eseményeket. Az egyik az a időkísérletetésen alapul, a másik vannak olyan detektorok, amik irány érzékelők, tehát fel tudják bontani, hogy milyen irányból érkezik ez a dolog. Tehát emiatt ez tulajdonképpen egy viszonylag olcsó technikának tekinthető, nem egy bonyolult mérőhálózat, ami képes egy nagy területre kiterjedően megfelelő információkat adni a villám gyakoriságról. A másik persze a korszerű technika, az a villámdetektálás műholdak segítségével történik. Ez inkább optikai detektálás, és ennek viszont az a jelentősége a kutatás, tehát a fizikai megértés szempontjából, hogy a villámoknak a 80-85%-a az nem az általunk annyira csodált felhőből földbe lecsapó villámok, hanem vagy a felhő belsejében csattannak el, vagy pedig felhők között. Tehát ez tulajdonképpen a négy lényeges fajtája van a villámoknak, ez a négy alaptípusa van, és a gyakoriságuk az olyan, hogy a 80-85%-a az vagy a felhők belsejében, vagy felhők között történik meg, és ezek a földi észlelőhálózatok ezek nagyon rossz hatásokkal tudják csak detektálni. Tehát ez a jelentősége a műholdas észleléseknek. Van egy csomó olyan hálózat, és megpróbálom ezt az internetes kapcsolatot, általában szokott működni, úgyhogy ezért csodálkozom. Megint átváltott. Megint átváltott öntevékeny vetítés üzemmódba. Megpróbálom akkor áthúzni. Tehát minden esetre itt van a honlapja ennek. Ez egyik ilyen hálózat, ami a Worldwide Lightning Location Network, tehát WWLNN nevet viseli. Itt van a honlapjuk, és lehet látni, hogy itt online mozin követhetjük. Ez per pillanat így néz ki a villámaktivitás a Földön, amit látunk. Ez real-time-ban van, hát egy némi késéssel, mert ugye a világról kell összesíteni az adatokat, és hogyha ha megnézzük, bocsánat, még egyet vissza szeretnék lapozni, és hogyha megnézzük azt, hogy mik azok az állomások, amik ennek a hálózatnak a részét képezik, akkor örömmel látjuk rajta Budapestet, nálunk is üzemel egy. Itt a 6. emeleten az űrkutató csoportnál egy detektor, ami folyamatosan szolgáltatja az adatokat, a Lichtenberger Jánoséknak a csoportja, az részt vesz ebben a munkába. Nos, hogy néz ki egy ilyen észlelés? Ezt itt tudom megmutatni ezen az ábrán. Hát ez a délután a biztonság kedvéért rákattintottam, és egy ilyen friss mintavételezésnek az eredményét mutatom. Egy ilyen mérési eredmény az úgy néz ki, hogy itt a vízszintes tengén az idő látható, méghozzá másodperces felbontásban, tehát látszik, hogy nagyon sűrű az időbeli felbontása. A függőleges tengelyen pedig a mért jelnek, a mért rádiójelnek a Fourier spektruma, tehát a spektrális eloszlásának, tehát egy logaritmikus skálán vett színkódolt verziója. Itt azt érdemes megjegyezni, hogy, illetve észrevenni, hogy minél pirosabb, sárgább egy adott frekvenciához tartozó pont, az annál nagyobb intenzitást jelent abba a frekvencia sávba. A villámoknak a karakterisztikus új lenyomata, ezek a függőleges vékony vonalacskák, tehát ezek biztos, hogy villámeseményhez tartoznak, ugyanis a villámoknak a sajátossága, hogy egy nagyon széles sávba bocsátják ki ezeket a rádiójeleket. Ezzel szemben ezek a vízszintes csíkok, amik intenzívek, de egy határozott frekvenciához kötődnek. Ezek érdekessége pedig az, hogy ez elsősorban a katonai kommunikációban, a rádiókommunikációban használt sávokra jellemző jelek, ugyanis a katonai hírközlésben messze menőleg kihasználják ezt a tulajdonságát, hogy óriási távolságokra lehet elküldeni ezeket a rádiójeleket. Még emlékszem, egy kicsi személyes sztori, hogy az egyetem után nekem Vácra kellett mennem híradós kiképzésre, és ott az egyik délutáni gyakorlat az volt, hogy fölállítottunk egy 30 méteres árbocot, és ebbe a frekvencia tartományba, egy rögzített sávba, persze kódolt módon, az észak-koreai nagykövetség kertjébe fölállított rádióállomással kommunikáltunk így a mikrofonon keresztül. Tehát a fél földet megkerül egy ilyen rádiójel, erre használják elsősorban. Most általában ezek a sávok nem ilyen szélesek, ez valószínűleg a ukrán-orosz balhé miatt élénkült be itt az aktivitás. A másik fő felhasználási területe, ha már érdekességeket mondunk erről a sávról, az az, hogy az ilyen frekvenciájú rádiójelek, ezek 150-200 méter mélyen behatolnak a víz felszín alá, úgyhogy ezt a sávot használják a tengeralattjárók is a hírközlésre, ugye nem kell kijönniük a felszínre, a normál rádiójelek, ugye jól tudjuk, hogy a vízbe egyáltalán nem hatolnak be. Igen. De minden esetre egy ilyen hálózattal lehetővé válik, hogy tulajdonképpen egy globális villámstatisztikát készítsünk, és itt van ezt a kis Peti egy pár évvel ezelőtt csinálta, akivel együtt dolgoztunk ilyen villámos témában. Itt látható, hogy animációi gyorsan pörög az idő. Ugye itt a színkódolás az azt jelenti, hogy hány darab felvillanást találunk egy négyzetkilométeren évenként. Hát azért ezek a pici számok, mert ez egy évre le van normálva, és ha nézzük az időt, vagy tudjuk követni szemmel, akkor tökéletesen jól látszik, ha három érdekes, azonnal megfigyelhető jelenség. Az egyik az az, hogy a villámok 70%-a, 80%-a az a trópusi övezetbe keletkezik. Ez nem csoda, mert ugye a trópusi övezet, ahol a legintenzívebb ugye a függőleges konvekció, ott vannak a legintenzívebb viharok napi szinten, úgyhogy nyilvánvalóan ott van a villámtevékenységnek a fő centruma. Aztán az is világos, hogy ez általában a szárazföldek fölé koncentrálódik, ugye? Az óceánok fölött a konvekció az sokkal kisebb mértékű, tehát kevesebb az ilyen zivatar vagy vihar jelenség. És amit látunk itt ez a menet, ez egy nap, tehát a 24 óra, mert általában a villámtevékenységnek a maximuma az nagyjából a déli órák környékére esik, tehát ugye azt jelenti, hogy mindenhol a lokális, helyi, mondjuk 2 óra környékén figyelhető meg ez a maximum. Azt érdekes, hogyha jövünk északabbra, vagy délebre, akkor ugye a villámtevékenység praktikusan megszűnik. Most mi a klasszikus képünk a villámoknak a keletkezéséről? Hát ugye egy csomó mérés meg információ alapján, azért már úgy értem, hogy a tudás az folyamatosan növekszik, és hát világos, hogy a töltésmegosztás. Tehát a töltésmegosztás, ami a rendkívül intenzív feláramlás miatt keletkezik a felhőkben, az alsó és a felső rétegek között, de ez az egyik olyan részlet, ami rendkívül csekély mértékben ismert. Az elképzelés, amit a tankönyvekben olvashatunk, hosszú évtizedek óta, és ez nem nagyon finomodott, mert nem tudunk több részletet azóta sem, az, hogy nagyon intenzív ütközések zajlanak elsősorban a felhőkben lévő jégszemcsék között, ezek darabokra törnek, a kisebb szemcsék hajlamosak pozitív töltéseket magukkal vinni, a nagyobb szemcsék hajlamosak negatívat, aztán ezek ugye szegregálódnak, tehát szétválnak a térben, és egy zivatar felhőben 6-7 réteget is alkotnak. De tipikusan úgy néz ki a dolog, hogy nagyjából a felhőknek az alján láthatóak ugye egy rétegű töltések, aztán a közepén valami mások, és akkor így felváltva ilyen szendvicszerűen helyezkednek el. És itt jobb oldalt pedig azt látjuk itt a két görbe, az egyik ezek valódi mérések, balonos mérések, az egyik az itt a felszálló övezetnél, a jobb oldali ábra, az mutatja, a fekete görbe az mutatja a térerősséget, ugye itt az egység az kilowatt per méter, tehát az elektromos térerősséget, a másik az pedig simán a feszültség értéket, ez kevésbé érdekes, és ha összehasonlítjuk a kettőt, akkor jellegzetes különbségeket figyelhetünk meg azon a területen, ahol éppen nincsen, tehát ez a nyugodt légkör és a zivatar felhő közepe között. Na most az elképzelésünk, a klasszikus elképzelésünk az, amit például ezekből a kísérletekből is ugye kikövetkeztettünk, hogy ha a térerősség egy bizonyos tartományban elér egy kritikus értéket, ez úgynevezett átütési feszültséget, akkor beindul egy kaszkád folyamat, nevezetesen mindig jelen vannak a levegőben ugye ionok, egy ion, ha fölgyorsul és ütközik egy másik részecskével, akkor elegendő a kinetikus energiája ahhoz, hogy ezt is ionizálja, ebből újabb szabad töltések szabadulnak fel, amik a elektromos térben tovább gyorsulva ugye újabb és újabb ionizációs lépések során kiváltanak egy ilyen kaszkádot, ami végül is egy ilyen folytonos kisüléshez vezet. Tehát ez a klasszikus kép még egyelőre minden részlet nélkül. Na most mi a villámoknak, mik az alapvető tulajdonságai a villámkisüléseknek? Ez is egy csomó megfigyelésnek az eredménye. Hát nézzünk pár számot, itt senkit nem akarok untatni, csak hogy tegyük valahova a dolgokat. Tehát az átlagos áramerősség az mondjuk 30 000 amper. Ez jó soknak tűnik, de az a másik tulajdonsága, hogy ez egy nagyon széles tartományon szór. Tehát ez az átlag értékenél vannak kisebbek, de vannak sokkal nagyobbak is, tehát 120 kA. És aztán vannak azok a villámok, azok relatíve kevesen vannak, az úgynevezett pozitív töltésű villámok, ahol az induló érték az körülbelül 300 kA. Igen ám, de a szállított töltés, az a másik fontos mennyiség, az mindössze egy ilyen átlagos villámban az mindössze 15 kulomb. Na most a mindössze, ezt azért mondom, mert emlékeztetnék rá mindenkit, még a tanulmányai során, ugye, hogy megtanultuk, hogy az amper, az egy amper, mint alapegység, ugye áramerősség egység, az az egy kulomb per másodperc szállított áramerősségnek felel meg. Úgyhogy ez a gigantikusnak tűnő érték, ez annak a következménye, hogy az élettartama egy ilyen kisülésnek az rendkívül alacsony. Tehát a néhány mikroszekundumos tartományba esik, tehát így jön ki ez a nagyon nagy áramerősség, ugye, hogy ez a 15 kulomb, ez ennyi pár tucat mikroszekundum alatt változtatja meg a helyét, egy körülbelül ugye a felhő fenéktől vagy a felhő közepétől a föld felszínéig, ezek a tipikusan a felhőből a föld felszínére irányuló villámkisülések, az átmérője egy ilyen ioncsatornának, ahol ez zajlik, ez mindössze néhány centiméter, és érdekes mennyiség még, ez különösen manapság az, hogy a szállított energia az körülbelül 500 megazsúlnak felel meg, hogy legyen erről egy képünk, mert megint egy szám és egy egység, ami ugye nem nagyon kézzelfogható, egy olyan 145 liter benzinnyi energia mennyiség az, ami egy ilyen villámkisülésben benne van. Úgyhogy ez nem tűnik olyan gigantikusnak, viszont olyan sok a villám, hogy azért az emberek fantáziája állandóan jár azon, hogy milyen technikával lehetne ezt valamilyen módon megcsapolni. A gyakorisága az előző térképen nagyjából lehetett látni, hogy másodpercenként egy 40-50 villámkisülés a Földön, tehát ezt bármikor tudjuk mérni a Föld valamelyik pontján, és ez ugye az egész globálisra vonatkozik. Most érdekes még, ugye, hogy a villámcsapásnak az egyik legközismertebb hatása az, hogy ez igen veszélyes tud lenni a környezetére. Hát a halálos áldozatoknak a száma az évente az egy ilyen rendkívül bizonytalan tartományban szór, hogyha az ember megpróbál utána nézni, tehát 6000 és 24000 közé becsülik az évente villámcsapás által meghalt áldozatoknak a számát. Azért ekkora a bizonytalanság, mert ugye egy csomó hely, a föld csomó helyéről a statisztikai adatszolgáltatás az meglepően bizonytalan. És itt jön egy fura adat. A halálozási ráta egy közvetlen villámcsapásnál az meglepő módon az nem több, mint 10-30%. Tehát magyarán, ha valakibe belecsap a villám direktbe, akkor 90% esélye van arra, hogy túléli. És ez annyira igaz, hogy itt az úriembernek a fényképe szerepel minden rekordok könyvébe. Ez a Roy Sullivan nevezetű úriember, ez élete során 7 villámcsapást élt át. Tehát ő a világcsúcs tartó a feljegyzések szerint. Egyébként Guinness rekord tartó, igen. Ő egy nemzeti parki őrként dolgozott, úgyhogy sajnos neki szakmai ártalom volt, ugye, hogy reggeltől estig az erdő mezőn bolyongott, és 7-szer túl tudta élni a villámcsapást. Egyébként 71 éves korában egy szerelmi bánatában elkövetett öngyilkosság következtében hunyt el, tehát nem a 8. villámcsapás volt. Érdekes az életrajzából ezt megemlíteni. És rögtön fölmerül a kérdés, hogy hogy lehet egyáltalán túlélni egy 30000 amperes áramütést, ugye? A magyarázat az megint csak ebben az időtartamban keresendő, ugyanis akik már tanultak elektromosságot, azoknak talán beugrik ez a fogalom, hogy skin effektus. Tehát a váltóáram az folyamatosan kiszorul egy vezető, vegyünk egy egyszerű drótot felszínére, és minél nagyobb a frekvencia, ugye annál vékonyabb és vékonyabb az a felszíni réteg, ahol a töltések áramolnak, tehát az áramvezetés folyik. Most itt ebben az esetben a nem váltó áramról van szó, csak egyetlen egy villámcsapásról, de ezt fölfoghatjuk úgy, mint egy nagyon nagy frekvenciás váltakozó jelnek az egy fél periódusa. Tehát itt igazából maga a skin effektusnak is az egyik lényeges része az a nagyon erős gradiens, az a nagyon erős előjelváltás, ami bekövetkezik egy rövid idő alatt. Tehát tulajdonképpen a túlélés az azért lehetséges sok esetben, mert ez az irgalmatlannak tűnő árammennyiség, ez a testnek a felszínén fut végig, tehát a leggyakoribb sérülés, amit senki nem kerül el, aki a áramcsapás, illetve villámcsapás szenved el, az a felszíni bőrégések, meg az, hogy leég a haja csontig, de esélye van arra, hogyha nem túl mélyen hatol be a szervezetébe, akkor ennek nem lesz komolyabb következménye. Ez a grafikon, itt el szeretnék időzni 2 percet, mert az egyik kulcsa annak, amit szeretnék mondani a megértésnek a bizonytalanságáról. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy az átütési feszültség, ez az a feszültség tartomány, ami ahhoz szükséges, hogy meginduljon ez a spontán kaszkád képződés, ion csatorna formálódjon, és létrejöjjön az elektromos kisülés. Ennek az értékeit laboratóriumban meg lehet határozni, ezek a felszínre jellemző értékek. A tiszta levegőben ez lehet látni, hogy 3000 kV per méter. Laboratóriumban bebizonyították azt, hogyha mondjuk egy turbulensen kevert levegő rétegben vízcseppek vannak, amik a ütközések során fokozzák a ionizáció hatásfokát, akkor ez az érték ez lecsökken közel tizedére, 350 kW per méterre. Illetve van egy relatíve új elmélet, ami a villámok eredetéről szól, az úgynevezett elektronlavinák, ami nagyon, nagyon nagy energiás elektronok indítanak el, mondjuk legalább egy megaelektron volt induló energia kell ahhoz, hogy utána kiváltson egy olyan ion kaszkádot. Ebben az esetben, ha ez a kiinduló pont, ez egy nem igazolt elmélet egyelőre, akkor a becsült érték hát leesik 280 kV per méterre. Tehát ezek az átütési feszültség térerősség értékek, amik szükségesek ahhoz, hogy beinduljon ez a spontán kisülés képződés. Ezek az értékek magasságfüggőek, tehát itt a kék mutatja azt, hogy mik a kritikus értékek abban az esetben, hogy térerősség értékek abban az esetben, hogyha vízcseppek vannak a levegőbe elkeverve. A piros szaggatott vonal pedig azt mutatja, hogy hogy változik a magasság függvényébe, ugye itt lehet látni, hogy 12, 13, 14, 15 kilométerig vannak ezek itt ábrázolva, hogy változik ez a térerősség érték abban az esetben, ha igaz ez az elektron lavina elmélet. És a mérési pontok pedig az irodalomból összeszedett adatok, nem én gyűjtöttem ki, ugye itt van a forrás, ezt megjelöltem, és jól lehet látni, hogy ezeket az értékeket, amiket a különböző elméletek kritikusnak neveznek, illetve laboratóriumi kísérletek kritikusnak határoznak meg, ezek elvétve fordulnak elő a valódi mérések során. Tehát ez az első rejtélyes dolog, hogy a mérések többsége az nem mutat nagyobb kritikus térerősséget mondjuk a felszínen, mint 100-150 kV per méter, és ezért a kérdés akkor az, hogy tulajdonképpen ezt a pár kivételt, ezt akár fölfoghatjuk mérési anomáliának is, tulajdonképpen ebbe az esetben mitől keletkeznek villámok? Tehát ez az első kiinduló fő kérdés, amit meg szeretnénk magyarázni. Egyébként vannak ilyen részletesebb mérések, amik hasonlóak, itt csak egy-egy balonnak az emelkedése során mért térerősség értékeket látjuk. Ugye az előjelváltás nyilván azt jelenti, hogy milyen előjelű rétegen halad keresztül ez az illető eszköz. Nem egyszerű egy ilyen mérés, nem csak amiatt, hogy a balonnak kell a megfelelő, tehát biztosítani a megfelelő szilárdságát, hogy kiállja azokat az elképesztő turbulens mechanikai rángatásokat, amik érik egy ilyen felszálló áramlásba, hanem maga a technika, amivel meghatározzák ezeket a térerősség értékeket, ez sem triviális. És itt négy kísérletet lehet látni, a felső kettőről egészen pontosan lehet tudni, mind a négy ballon természetesen a mérés során megsemmisült, tehát ez volt a maximális magasság, amit elértek. Erről a kettő felsőről elő lehet tudni, hogy direktbe beléjük csapott a villám, közvetlen a mérési pont előtt. De ennek ellenére lehet látni, hogy például itt ebben az esetben nem érte el egyáltalán a kritikusat, illetve egy pontba talán, a másik esetekben is csak sporadikusan lépte át a kritikus értéket, de például itt, amikor átlépte a kritikus értéket, nem is keletkezett villám. Tehát nagyon nagy a bizonytalanság, ez a négy olyan mérési pontot mutatja, ami az előző ábrán itt van, melyest kiesik, be vannak külön jelölve itt ezen az ábrán. Tehát nagyon nagy a bizonytalanság annak a tekintetében, hogy akkor mégis mi. A következő megjegyzés, amit írtam is az előadásnak az összefoglalójában az az, hogy egy általános meteorológiai megfigyelés, hogy nagyon hasonló időjárási viszonyok mellett rendkívül eltérő villámgyakoriságot tapasztalunk. Most a kérdés persze az, hogy mi az, hogy nagyon hasonló időjárási viszonyok mellett, mert hát egyik zivatar ilyen, másik zivatar olyan, egyszer innen fúj a szél, egyszer onnan fúj, más a páratartalom, más a hőmérséklet, de azért van mégiscsak kapaszkodónk, ugyanis vannak olyan jól definiált meteorológiai jelenségek, amelyek nagyon nagy hasonlóságot mutatnak. Az egyik legjobb példa erre a hurikánok, ugyanis a hurikánoknak jól ismertnek tekinthető a keletkezési mechanizmusa. Ezek nagyon hasonló feltételek mellett jönnek létre. Nagyon hasonló a felhő alakjuk, nagyon hasonló a viselkedésük. Többek között például itt van 10 év összes hurikán pályája az Atlanti óceán északi medencéjében. Lehet látni, hogy ezeknek a születési területe, ez itt a egyenlítő övezet fölött mondjuk a 10 és a 20 fok közé esik, az óceánnak azon a részén, ahol a víz hőmérséklete, a felszíni víz hőmérséklete elér egy kritikus szintet, mondjuk 27 fok, és még azt is lehet látni, hogy a pályájuk is rendkívül hasonló egymáshoz, tehát a két mondjuk ötös kategóriájú hurikán, az ha bármilyen paraméterét nézzük, a szélsebességet, a nyomást, a csapadékmennyiséget, vagy az, hogy merre halad, hogyan lép ki a szárazföldre, és ott hogyan csillapodik, ezek nagyon hasonlítanak egymáshoz. Egyetlen egy kivétel van ebbe, nevezetesen a villámgyakoriság. Tehát itt mutatok egy példát egy publikációból, ahol két ötös kategóriájú hurikán van összehasonlítva, az egyik a jól ismert Katrina, ugye a másik ez még egy évvel később következett be, És itt hát két görbét hasonlítsunk össze, mert erről hiányzik ez a zöld színű. Tehát ez a kék mutatja a szélsebességet. Ugye lehet látni, hogy a hurikán a megszületése után egyre inkább erősödik, aztán akkor utána elér egy maximum értéket. Éppként ez a Katrina kétszer, ez a landfall, ez ugye azt jelenti, hogy kétszer futott a szárazföld fölé, de ez csak egy rövid látogatás volt, úgyhogy utána visszanyert az erejét. És itt is, itt az első szárazföldet érés után kezdett el érdembe csökkenni, ugye ez a felszíni súrlódás miatt van. És ezeknek a hurikánoknak például a csúcssebessége az nagyon hasonlít egymáshoz, mindegyiké körülbelül 150 km, nagyon hasonló a dinamikája, hogy fölnő. Innen hiányzik a nyomásgörbe, de az is mindegyik ilyen hurikára teljesül az, hogy ez folyamatosan elkezd csökkenni, és amikor eléri a maximális erősséget, tehát a maximális szélsebességet, akkor csökken minimumra belül a hurikán szemében nyomás. Tehát ezek a görbék, ezek össze lehet hasonlítani 58 hurikánra egészen pontos mérések vannak, ezek nagyon hasonlítanak egymásra. Egyetlen egy dolgot kiszámít, illetve egyetlen egy döntő különbséggel, nevezetesen ez a villámgyakoriság. Ezek a fekete oszlop diagramok a villámoknak a számát mutatják, ugye az idő függvényébe, és hát nagyon jól látszik, hogy egy százas faktor van a kettő között. És nem lehet érteni, hogy miért. Tulajdonképpen minden körülmény, tehát a szélsebesség, a páratartalom, a tengervíz hőmérséklet, a maga dinamikája, hogy haladnak, a felhők, a csapadék, minden nagyon hasonlít egymáshoz, mégis egy százas faktor különbség van a villám gyakoriságban. Újabb zavarba ejtő felfedezések, ez az utolsó évtizednek az eredményei műholdas megfigyelésekből. Itt elnézést, ezt az angol nyelvű oldal találtam legfrissebb információként. Nevezetesen az korszerű műholdas technikával felfedezték azt, hogy a villámkisülések, a nagy erejű villámkisülések környékén gamma sugárzás is és röntgen sugárzás is keletkezik, méghozzá ezek nagy energiás sugárzások. Nem túlságosan sok ilyen eseményt figyeltek meg, 2010 óta mindösszesen egy olyan 500-at tartanak nyilván, és erről nincsenek is pontos mérések. De ez megint felveti azt a kérdést, hogy tulajdonképpen az az energia, ami ahhoz szükséges, hogy egy kisülésnél kemény gamma sugárzás keletkezzen, gamma zápor keletkezzen, az honnan származik? Mi ennek a fizikája? Tehát eléggé természetes, ugye akkor az első gondolatunk az, hogy a kozmikus kapcsolat. Hiszen tudjuk azt, hogy ugye különösen a légkörnek a felső részét, az folyamatosan éri a részecske bombálás, ugye napszél, ez elsősorban relatív alacsony energiás protonokból áll ezek a részecskék, természetesen a Föld mágneses tere ismert módon ezeket eltereli erre-arra, de azért nagyon szép jelenségeket figyelhetünk meg. Az ionoszféra léte az egyértelműen annak köszönhető, hogy a részecskék egy jó része azért lehatol a légkörnek a tetejéig, az északi fény, meg egy csomó ilyen dolgot lehet, és erről viszonylag pontos mérések állnak rendelkezésre, megint földi mérések és műholdas mérések, és ismert az, hogy a kozmikus kapcsolat, tehát a nap tevékenységnek a változékonysága, ez a Földön egy csomó ismert jelenség változékonyságát okozza. Most itt az alsó görbére hívnám fel a figyelmet, ezek egyébként észlelések arról, hogy hogyan változott, itt ugye a felső az egy finnországi neutron monitor, a másik az Moszkvában van, ez mindig azt tükrözi, hogy mennyire változékony az aktivitása a beérkező kozmikus sugárzásnak, most a legtágabb értelemben, tehát a napból érkezőnek és a nagy energiás, a naprendszeren kívüli forrásból származó kozmikus sugárzásnak nagyon nagy a változékonysága. Mindenesetre ismert például ugye a napból érkező sugárzás intenzitásának ez a 11 éves változékonysága, a napfolciklusok, hát persze tudjuk azt, hogy 22 évről van itt szó, és egy csor jelenségben ennek a hatását vélik felfedezni. Az egyik ilyen egy Svensvark nevezetű kolléga volt, aki először próbálta meggyőzni a közvéleményt arról, hogy a napfolt tevékenység által jelzett, ugye napból érkező sugárzás intenzitás az direktbe befolyásolja a felhőképződésnek a dinamikáját. Ez például azt jelenteni, ugye, hogyha bizonyos esetekben a felhők sokkal nagyobb valószínűséggel keletkeznek a napból érkező sugárzás intenzitásának a növekedése miatt, vagy a részecskezápor megnövekedése miatt, akkor azt várnánk, hogy ilyenkor a villámaktivitás is fölfut. De aztán vannak olyan egészen furcsa dolgok, mint például itt a Parana folyónak a vízhozomába vélik felfedezni a napból érkező sugárzás intenzitás ingadozásának az új lenyomatát. Itt igazából a fő kérdés az az, hogy mondjuk a görbe az meggyőző korrelációt mutat, de emögé fizikai mechanizmus tenni roppant nehéz. Nyilvánvalóan fölmerül akkor a kérdés, hogy a villámokkal létezik-e kozmikus kapcsolat. Hát erre mi magunk is végeztünk vizsgálatokat, csak egész röviden az eredményét. Tehát itt lehet látni, ez egy műholdas mérés, ez egy felszíni neutron fluxus mérés, ugye, ami szintén a kozmikus sugárzás intenzitását mutatja. Itt ez a három bekarikázott esemény, ezek az úgynevezett Forbus események, amikor bekövetkezik egy spontán csökkenése a kozmikus háttérsugárzásnak. Ennek a mechanizmusa valami olyasmi, hogy a napból érkező protonzápor az úgy kisöpri a Föld légkörének a tetejéről a töltött részecskéket. Ez itt csak egy ellentmondás, mert itt volt egy jó nagy lökés, egy pozitív lökés, de ugyanez a pozitív lökés itt egy Forbus eseménynek a közepével korrelált. Tehát itt lehet látni, hogy ez a görbe úgy néz ki, hogy egy csökkenés, tehát egy ilyen sima völgy lenne, ha nem jött volna ez a lökés. Tehát azért ezek nagyon erősen korreláltak. És ugyanakkor, hogyha az ember ezt összehasonlítja akár a földi villám, globális villám észlelésekkel, akár műholdas villám észlelésekkel, akkor az égvilágon semmilyen korrelációt nem lát. Tehát nincsen kimutatott, és ez nem csak nekünk nem sikerült, hanem az irodalomban ennek utána nyomozva, egyáltalán nem látjuk ennek a nyomát. Akkor milyen más jelöltek vannak még? Ugye a következő képhez hasonlóan már lehetett látni, az ugye egy szép villámkép, ami egy vulkán kitörése, egy kicsit sötét minden esetre nem látszik, de ebből is van egy csomó, és akkor fölmerül rögtön az ötlet, hogy például akkor lehetséges, hogy a vulkán kitörések és ennek következtében a légkörbe jutó hamu, megnövekedett aeroszol sűrűsége az esetleg hozzájárul ahhoz, hogy milyen módon ingadozik a villámtevékenység például a hurikán a környékén, ott ugyanis ezt a paramétert, hogy mennyi ott a maradék vulkáni hamu, ezt nem nagyon követik nyomon. Erre szintén végeztünk egy kísérletet, hogy felfedezzünk kapcsolatot. Itt van egy össz-európai statisztikai és egy földközi tenger környéki statisztikai mérés. A két négyzet, a kisebb négyzet az azért szorítkozik a földközi tenger közelébe, mert ez az Etnának a ismert kitöréseivel való összehasonlítás szolgálta. Ugye ez egy viszonylag lokalizált, és itt olyan napoknak a villámtevékenysége van föltüntetve az adatbankból, tehát itt térképen ábrázolva, amikor ismert volt a vulkáni hamunak a kiterjedése és a légkörbe. Aztán eljátszottuk ezt több ismert kitörésre, ahol adatok álltak rendelkezésre, akkor ez is egy nagyon jól ismert példa, ugye ez az Eyjafjallajökull, valaki ki tudja ejteni ezt az izlandi vulkán, itt elfelejtettük írni, de ugye ez arról a pár napról szólt, amikor a vulkánkitörés miatt egy hétig állt a légi közlekedés, azért, mert annyi vulkáni hamu került a levegőbe, hogy a repülőgépeknek a motorja eldugult, és akkor megnéztük, hogy ennek mi az összefüggése a esetlegesen megnövekedett villámaktivitással, és az ég adta világon semmit sem találtunk. De hát nem adtuk fel, mentünk tovább, akkor megnéztük, hogy ha legalább valami meteorológiai jelet próbáljunk meg azonosítani, ami összefügg a villámtevékenységnek az ingadozásával, ez a példa, ez az úgynevezett észak-atlanti oszcilláció, ez a NAU nevezetű jelenség, ami itt, ha erre a térképre nézünk, tulajdonképpen azt jelenti, hogy létezik itt az Atlanti-óceán északi medencéjébe két centrum, az egyik nagyjából Izland fölött, mondjuk a másik az legyen Portugália fölött, és majdnem periodikusan a nyomás az flip-floppol, ez befolyásolja az időjárást, mondjuk napi, heti szinten. Itt látható a villámmérőhálózatnak a jele, itt látható ennek az észak-atlanti oszcillációnak a napi szintű jele, a simítva is, ez pedig a különbség, ami az ég adta világon semmilyen korreláció nem látható. Egy csomó mindennel végig szórakoztunk, a legutolsó kísérletünk az egy úgynevezett szárazságindexel volt kapcsolatos, ez egy MODIS műhold által meghatározott mennyiség, ami tulajdonképpen egy kombinált mennyiség azt igyekszik kifejezni, hogy a vegetációnak mennyi a szerepe az adott napon, az adott területen mért pára mennyiségnek a levegőbe juttatására, ugyanis minél intenzívebb a vegetációnak a tevékenysége, annál nagyobb ez az úgynevezett evapotranspirációs járulék. Tehát ha megnézzük ezt az adatbázist, ez nagyon jó felbontással mutatja. 12 év alatt vannak olyan területek, ahol határozott trendeket lehetett megfigyelni. Itt a kék az nedvesedést jelent, a piros az szárasodást jelent nagyjából. Így egyszerű szavakkal kifejezve, ez a trend egyébként, tehát ezt a meteorológusok, klimatológusok tanulmányozzák, ez azzal van kapcsolatban, hogy valahogy úgy tűnik, mintha a dél-kelet-ázsiai monszunnak lenne egy ilyen több évtizedes ingadozása, hogy ide-oda tolódik. Tehát itt ebben az esetben ugye akkor nagyjából azt látjuk, hogy innen a indokínai félszigetre áttolódott az indiai félszigetre, és itt sokkal csapadékosabb, itt meg sokkal szárazabb időszakok következtek be. Most a spekulációnk az volt, amiből kiindultunk, hogy nézzünk meg egy hosszabb száraz időszakot, és elképzelhető, hogy egy ilyen hosszú száraz időszak mondjuk úgy ér véget, hogy heves zivatarokkal, amik heves villámtevékenységgel járnak együtt. Vagy úgy kezdődik egy száraz időszak, hogy van egy csapadékos időszak, sok villámmal, sok esővel, és egyszer csak véget ér, és bekövetkezik a szárazság, van-e a kettő között korreláció, nem találtunk az ég a világon semmit. Tehát átnézve az irodalmat, most csak azért emlegettem ezeket, mert ezt a saját magunk vizsgáltuk, az utolsó diát fogom mutatni, ez a szokásos, köszönöm a figyelmet helyett, egy nagy kérdőjel, tehát tulajdonképpen itt tartunk most, mindenki keresi, és senki sem találja, tehát precíz fizikai magyarázatot arra adni, hogy mitől is keletkeznek ezek a villámok, mi váltja ki őket, mi az a trigger effektus, amiből bekövetkeznek, és az összes fizikai részletet leírni, hogy hogy keletkezik ebből gamma, hogy keletkezik ebből röntgen, erre a jövőbe fogunk választ kapni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.